Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú lélekerősítő podcast adásának legfrissebb, legújabb részében. Ebben a sorozatban a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című könyvnek a fejezeteit, témáit dolgozzuk fel. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül. Szia Kata!
Sziasztok!
Megjelent a könyv. Ugye az az előző adás óta egy fontos fejlemény, hogy most már a boltokban van ez a kötet, úgyhogy reméljük, hogy ti is szeretni fogjátok majd.
Igen. Nagyon kíváncsian várjuk a visszajelzéseiteket, hogyha sikerül majd belelapoznotok ebbe a kötetbe, és hát köszönjük ezúton is, hogy hallgatjátok a róla szóló adásokat, és hát azt is, hogyha megvásároljátok. Ugyan ritkán szoktuk ennyire materiális síkra terelni ezeket az adásokat, de azt biztosan tudjátok, hogy ezzel nem csak ezeknek az adásoknak az elkészülését, de a Pszichoforjú cikkek születését is támogatjátok, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha megveszitek a könyvünket.
És reméljük, hogy szeretni fogjátok, sőt, biztos vagyok benne, hogy haszonnal forgatjátok majd ezt a kötetet. Különös figyelemmel a hiányokról szóló fejezetre. Ezt a fejezetet Kata írta, és ez lesz a témája ennek az adásnak, a hiányok. Amikor ötleteltünk a témákkal kapcsolatban, akkor szerintem azt most így elárulhatjuk a hallgatóinknak, hogy azért ez eleinte mindig van egy ilyen kiforrott, valamennyire kiforrott elképzelésünk arról, hogy mi fog történni, meg hogy melyek legyenek a témák, de aztán közben így eltérünk ettől, meg így elvisz minket az, ahogy gondolkodunk folyamatosan a fejezetekről, meg a könyvről más különböző irányokba. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezzel a fejezettel is ez történt, hogy ez nem volt, vagy úgy emlékszem, hogy ez nem volt az eredetileg megbeszélt témák között, aztán meg lett. Az a kérdésem, Kata, hogy miért lett, mi vitt oda, hogy legyen, miért tartottad fontosnak?
Így volt, ahogy mondtad, hogy egyik fejezetről a másikra alakult ki és született meg a hiányoknak a koncepciója, ugyanis éppen akkor olyan fejezeteken dolgoztam, amikben arról volt szó, hogy hogyan lehet valami jelenbeli problémánknak, nehézségünknek a gyökere olyas valami, amit nem kaptunk meg, ami valamilyen módon nem volt az életünk része, ugye egy hiányként jelentkezett bennünk. És annyira erősödött bennem az érzés, hogy erről muszáj külön is írni magáról, a hiányokról, az életünkben betöltött szerepéről. És így lett a Hiányok című fejezet, amiről így most a beszélgetéshez készülve visszaolvastam, ugye most először úgy, hogy már én is kézbe vehettem a könyvet, és hogy nem a megírt dokumentumból kellett kipogarászni, hogy mi is volt ez a fejezet. És annyira átjárt az érzés, hogy ezt volt a legnehezebb megírni. És emlékeztem rá, hogy azért, mert annyira intenzíven ott volt bennem az a tudat, hogy hogyan fér bele egy ennyire monumentális téma, egy ennyire pici-pici fejezetbe. Hogyha egy 300 oldalas nagy lexikont írnánk, akkor talán elég lett volna, hogy kibontsam rendesen ezt a témát. Így viszont tényleg csak próbáltam nektek a legfontosabbakat összegyűjteni, így a legfontosabbakra rávilágítani a hiányok témájával kapcsolatban. És annyira azt érzem, hogy annyival többet lehetett volna még erről írni.
Mi teszi monumentálissá ezt a témát? Mitől olyan nagy, meg olyan kimeríthetetlen?
Egyrésztről az, hogy ez számomra a legnehezebb volt a fejezetek közül, mint a legnehezebb téma. Tehát ez az, ami szerintem annyira mélyre megy, és annyira sokakban pendít, meg annyira szomorú húrokat, hogy az ilyen témáknak, legalábbis amikor írok, akkor én azt szoktam csinálni, ezt a cikkekben biztosan láttátok is, hogy ezeknek mindig sokkal jobban meg kell áldozni. Mert hogy arra, hogy erre rá tud nézni, egyáltalán addig a pillanatig is így meg kell érkezni, tehát hogy addig is egy út vezet. Ez nem csak olyan, mint mondjuk egy, nem tudom, egy konfliktusok, hogy jó, akkor ránézek a konfliktusokra az életemben, hanem na, jó, nem mintha az könnyű lenne. Ez az arányítós soha nem jön ki volna, amikor a podcastekben csináljuk. De hogy a hiányok az tényleg egy olyan dolog, hogy ott a múltba kell menni, el kell mélyedni, nagyon sokszor olyasmivel nézel szembe, ami borzasztóan nehéz, és egyedül nem is biztos, hogy úgy érzed, hogy meg tudod tartani. És akkor mindemellett még ott van az is, hogy nem csak, hogy be kell látni, hanem hogy ezzel tényleg kezdeni kell valamit. Mert hogy ahogy a fejezetben is írtam, amíg nem látunk rá, és nem kezdünk velük valamit, addig tényleg átveszik az uralmat az életünk fölött.
Meg talán az is teszi olyan nagyon fájdalmas-e, hogy nem valami olyasmire kell ránézni, ami van, mert hogy az egy konkrét dolog, azzal lehet kezdeni valamit, egy konfliktus helyzettel is akár, vagy bármilyen más meglévő problémával, hanem valami olyasmire kell ránézni, ami nincs, ami nem volt meg soha.
Így van, így van. És hogy azt fel is írtam magamnak, mint gondolatot, amikor készültem most a podcastünkre, hogy a hiányokkal azért fontos foglalkozni, mert hogy ezt általában nem úgy írjuk be őket az önmagunkról szóló történetünkbe, mint egy tényt. Tehát nem úgy, hogy nekem hiányzott a, nem tudom, az elfogadó szeretet a gyerekkoromból, nekem hiányzott egy megértő barát a kamaszkoromból, hanem sokkal körbenfontabb, sokkal alattomosabb módokon íródnak be a történetünkbe, és hatnak ránk a múltból, sokszor még a múlt múltjából is, úgy, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy az amiatt van, és hogy az amiatt van.
Hogy hogyan vedd észre azt, ami nincs.
Igen, igen, igen. Tehát na hogyan? Tudod meg? Igen.
Na hogyan? Milyen jelek mutathatnak arra, vagy abba az irányba, hogy hiányaink vannak, hogy valamilyen hiányjel a szívünkben éljük az életünket?
Nagyon sokféle olyan intőjel, vagy reakció lehet szerintem a jelenlegi életünkben, aminek hiány lehet a gyökere. Talán ami a leggyakoribb, az ismétlődő helyzetek. Tehát amikor azt teszed észre, hogy minták ismétlődnek az életedben, és nem igazán tudnád megfogni a pontot, hogy pontosan miért is van ez. Mindig hasonló kapcsolatokba mész bele például. Nem csak párkapcsolatokba, de hasonló barátokat, hasonló kollégák azok, akikkel a legszorosabb kapcsolatot tartod. Vagy van egy olyan mintát, hogy minden állásinterjú az életed lehető legrosszabb pillanata lesz, mert hogy akkor van az, hogy egyszerűen nem tudod magadból kihozni a legjobbat, és nem úgy vagy jelen ezekben a helyzetekben, ahogy szeretnél.
Ó, nekem ez nagyon ismerős, bocs, hogy közbevágok egy személyes példát, hogy például, amikor nekünk vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor ugye nyilvánosan kell szerepelni, hogy tartunk előadásokat, meg beszélgetésekkel részt veszünk, stb. Itt a podcastnél egyébként ezt nem érzem, de azt igen, hogy amikor ilyen közönség előtti helyzet van, akkor így rendszeresen az történik, hogy valahogy mindig ilyen rossz állapotban érek oda, hogy valahogy sosem tudom azt megcsinálni, hogy ott úgy olyan ideálisak legyenek a körülmények, meg hogy én is olyan ideális állapotban legyek. Hogyha ilyesmi mintákat észlelünk, hogy most se, és most se, és most se, akkor ott érdemes valamilyen hiányt keresni.
Nem fogalmaznám meg úgy, hogy egy általános szabályt, hogy biztos, hogy valami hiány van a háttérben, de szerintem érdemes ebbe az irányba is elkezdeni tapogatózni. Itt például lehet egy olyan hiány a háttérben, hogy mondjuk neked hiányzott egy fontos visszajelzés, egy megerősítés ezzel kapcsolatban.
A figyelem.
Vagy hogy hiányzott a gyakorlás egyszerűen. Tehát, hogy lehet, hogy itt az a hiány, hogy oké, nekem ebben még nincs rutinom, azzal a hiánnyal kell nekem dolgozni. Tehát, hogy ahogy mondtam az elején, a hiány az egy nagyon ilyen szerteágazó, messzire vívő téma. Mert hogy nem csak az a nagyon szomorú része lehet, hogy mondjuk, nem tudom, gyerekkoromban maradt ki valami nagyon-nagyon eszenciális, aminek a hiányát máig nyögöm, hogy ilyen nagyon szépen fogalmazzam meg, hanem lehet, hogy valami olyasmi hiányzik, ami pótolható, vagy korrigálható valamilyen módon.
Mondtad, hogy szerteágazó, szerintem érdemes lenne szétszálazni, meg a könyvben is ezt teszed, hogy milyen típusú hiányok vannak, nagyon sokféle hiányjal élhetünk együtt, ahogy az előbb is mondtad, pár, nem tudom, kategóriát.
Példa, szerintem példát. Bennünk ilyen hogy amihez
típus,
igen,
típus hibák.
Ti is tudtok hozzá így kapcsolódni így a saját életetekből. Hogy ugye szerintem, hogy legtöbbször, hogyha azt mondjuk, hogy hiány, akkor automatikusan odaugrunk, hogy valami múltbeli, valami gyerekkori. És a hiányok nagy része valóban itt gyökerezik. Tehát, hogy valami, amit nem kaptál meg, ami nem lehetett a tiéd. És ez lehetett egészen az is, hogy tényleg ez az elfogadó szeretet, elegendő figyelem, megerősítés, vagy az önállóságodban egy biztatás, hogy igen, meg tudod csinálni, menj független, egy bátran. Tehát, hogy van valami olyan szükségleted a gyerekkorodban, amit a mai napig úgy hordozol magadban, hogy ez akkor nem kapott megfelelő választ. Ez persze nem azt jelenti, és ezt ne is úgy vegyétek, ezt szerintem el is szoktuk mondani minden adásban, hogy mindenért a szülőket kell blamálni, mert hogy ezek a hiányok akkor is ott dolgozhatnak benned, hogyha a szüleid tényleg mindent megtettek azért, hogy lehetőleg ne legyenek. Csak egyszerűen arról van szó, hogy ott abban a pillanatban a te igényeid, szükségleteid nem találkoztak azzal, amit ők tudtak adni. Ez például a hiányoknak egy klasszikus formája. Vissza lehet szerintem menni még egy lépéssel, és akkor beszélhetünk arról, hogy transzgenerációs szinten is kísérhetnek minket hiányok. Például kísérhet engem az, akár a múltam múltjából nagyszülői, dédszülői örökségként, hogy az emberekben nem lehet megbízni. ott lehet bennem ennek a biztonságtudatnak a hiánya, hogy a másik ember az nem olyas valami, ami potenciálisan ártó szándékkal közelít hozzám, hanem olyas valami, aki ellen fel kell vérteznem magam is, és védekeznem kell, akár anélkül is, hogy ennek lenne valamilyen jele. De lehet akár közelebbről is keresgélni. Tehát lehet például annak nyomán is benned egy hiány, hogy nem volt meg az a megtartó baráti köröt serdülőként, amire vágytál volna. Mert egyszerűen nem úgy jött ki a lépés, nem olyan iskolába jártál, nem úgy találtad meg a helyedet, és aztán mire kezdtek volna kialakulni a dolgok, már véget ért az a korszak, lezárult, tovább léptél, de mégis megmaradt a hiányérzet. Vagy, ami szerintem szinte biztos, hogy nagyon sokatoknak ismerős lesz, amikor nem sikerül úgy lezárni valamit, ahogy szeretnéd volna, mondjuk egy kapcsolatot, egy párkapcsolatot, nem tudsz úgy pontot tenni a végére, hogy azt érezd, hogy el legyenek varva a szálak. Ezek teljesen természetesek a kapcsolatokban szerintem, mert hogy ez is jól mutatja azt, hogy ezek elsődlegesen emberi helyzetek, amiket nem lehet ilyen steril körülményektől független módon bemutatni, szemlélni, meg feldolgozni. Mert mindig ott van benne az emberi tényező, hogy van, amikor egyszerűen nem úgy alakulnak a dolgok.
Én itt hoznám be azt a gondolatot, mert pont a kapcsolati veszteséget hoztad meg a lezárásnak a hiányát, hogy ez a kettő, a veszteségek, amiről ugye az előző adásban beszélgetünk, meg amiről szintén van egy fejezet ebben a könyvben, és a hiányok...
Eszti fejezet.
Igen, és a hiányok témája, az valahogy nagyon közel áll egymáshoz. Szó volt arról, hogy gondolkodtunk rajta Katával, hogy mi az, ami megkülönbözteti a kettőt, mert hogy mégiscsak arról van szó, hogy itt is ugye van egy veszteség, aminek egy rész szével lenne dolgunk, vagy lett volna, vagy annak a hiányával kell együtteni, de hogy mi az, ami megkülönbözteti a hiányokat a veszteségtől, és mi az, amiben mondjuk különbözik az, ahogy meg kell velük, vagy érdemes velük megküzdeni, vagy szembenézni, van-e egyáltalán ilyen fajta különbség?
Ugye a múltkori veszteségek adásban, amire egyébként egy álomszép visszajelzést kaptunk tőletek, amit most ezúttal szeretnék megköszönni, mert hogy konkrétan az adta az üzemanyagát ennek a mostani adásnak, mert hogy meglepetés, nagyon fáradtak vagyunk, de egyszerűen bekapcsol bennünk a küzdő erő, hogyha arról van szó, hogy nektek kell podcastet készíteni, mert hogy tudjuk, hogy nagyon sokan vagytok odakint, akik várjátok és szeretitek, úgyhogy ezt is köszönjük, és köszönjük szépen a visszajelzést.
Igen, egyet különösen kiemelnék, szerintem tudja az a hallgató, akire gondolunk, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szép köszönő levelet kaptunk, hogy egy jó pillanatban érkező podcast milyen sokat adott neki, és ezek mindig nagyon sokat jelentenek nekünk, amikor így ebbe beengedtek, meg beavattok minket, hogy hogyan él tovább bennetek egy-egy ilyen adás, meg hogyha valami ilyen jó dolgot hoz, vagy nehéz dolgon éppen átsegít, az olyan jó olvasni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük.
Igen, köszönjük. Szóval ebben a bizonyos veszteségek adásban is nagyon sokat beszéltünk nektek arról, hogy ugye, hogyha történik egy veszteség, akkor mennyire fontos annak a feldolgozása. Tehát, hogy ilyenkor jön be a gyászmunka, aminek a segítségével el tudod helyezni, tudod keretezni ezt a veszteséget, mint a te történeted, a te életed része. És azt hiszem, hogy a hiányokkal kapcsolatban itt is van egy közös pont, hiszen a hiányoknak is elég sokszor az a vége, hogy olyas valamit találok a saját múltamban, vagy közeli múltamban, vagy jelenemben, amit el kell engednem, és el kell gyászolnom. Ami megkülönbözteti, azt szerintem az, hogy a hiányokra sokkal-sokkal nehezebb rálátni. Tehát, hogy a veszteségnek sokszor van valamiféle objektív iránymutatója, amihez tudom kötni. Maga egy életesemény, egy szakítás, egy haláleset, egy munkahely elvesztése. A hiányoknál szerintem nagyon sokszor hiányzik ez az objektív mérföldkő, és csak tapogatózok, hogy vajon ez-e az. Mert hogy nagyon rá kell látnom arra, hogy volt-e valamiféle hiány, tehát hogy valóban jelen volt ez a hiány, és hogy engem az hogyan érintett, és bennem ezt a máig kísérő hiányérzetet éppen az okozta el. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a gyászmunka terén szerintem összeér a kettő, viszont a hiányoknál valami olyasmit kellene elgyászolnom, valami olyan veszteséget kellene meglátnom, ami negatív előjelű, mert hogy valami olyasmit keresek, ami nincs, vagy nem volt, ami még nehezebb. Tehát, hogy nem csak az, hogy valaha az enyém volt, és elveszítettem, hanem talán soha nem is volt az enyém.
szerintem nagyon fontos lenne, hogy a végén majd beszéljünk arról, hogy hogyan lehet ezekkel a hiányokkal megküzdeni, vagy hogyan lehet begyógyítani azokat a sebeket, amiket ezek a hiányok okoznak. De mielőtt erre rátérünk, én mindenképpen kinyitnék egy szerintem nagyon fontos témát, meg behoznék egy fogalmat, amit a fejezetben említesz, ez az érzelmileg éretlen szülők. Azt írod ebben a fejezetben, hogy ha valaki érzelmileg éretlen szülők gyermekeként nőtt fel, akkor is lehetnek hiányai, de hogy ezeket a hiányokat még a szokásosnál is nehezebb beazonosítani. Miért?
A könyv, amit említettem a fejezetben, amiből egyébként cikket is írtam már még egy pár évvel ezelőtt, az a Lindsay C. Gibsonnak az Érzelmileg Éretlen Szülők Felnőtt Gyerekei című könyve. Ezt ajánlom, hogyha esetleg érintettek vagytok ebben a kérdésben olvasásra, mert egy nagyon... ez egy nagyon erős könyv. Tényleg ilyen nagyon részletes, nagyon hasznos, kitér a múltra, a jelenre, tényleg egy átfogó képet ad erről a problémáról. Ugye az érzelmileg éretlen szülők, ők azok, akikre az jellemző úgy általában, hogy tartanak valamiért az intimitástól, a valódi közelségtől, a valódi érzelmektől, és elzárkóznak ettől, nem viszonozzák azokat, nem válaszolnak a szükségletekre. Ők azok, akik mellett így azt élhetjük meg, különösen a gyerekkorunkra visszatekintve, hogy igazából minden rendben volt. Tehát egy patent gyerekkorom volt. Tudjátok, ezt szokták is így mondani, legalábbis én nagyon sokszor hallottam már konzultációs helyzetekben, hogy mindenem megvolt gyerekkoromban. Tehát hogy a szüleim mindent megadtak nekem. Szép gyerekszobám volt, járhattam külön órákra, soha nem éheztem, nem fáztam, minden rendben volt, csak valami hiányzott. Valami mégis hiányzott. És ez az, amiről úgy ír Gibson, hogy egy ilyen nagyon mélyen gyökerező magányosság, egy ürességérzet marad ilyenkor az emberben, hogy látszatra minden oké, a külső szemlélő is azt mondja, hogy ú, micsoda szép család, és milyen jó szüleid voltak neked, és benned mégis ott marad az a hiányérzet, hogy nem úgy szerettek, mint ahogy szerettem volna, hogy szeressenek. Az érzelmileg éretlen szülőknek vannak típusai, ezeket Gibson le is írja a könyvben, és én is idéztem tőle a fejezetben, mert hogy bár a gyökere ugyanaz magának a jelenségnek, és a maga a kimenete is sajnos, de hogy eltérhet abban, hogy ezt hogyan élik meg, tehát hogy milyen kép marad benned a szüleidről. Itt van szó, itt most azért mondom, hogy itt, mert hogy közben belepuskázok a fejezetbe, hogy sorban tudjam nektek mondani.
A könyvből, amit végre a kezedben tartasz.
A könyvből, amit végre a kezedben tartasz. Úgyhogy meg is súrogtatom nektek a lapokat, hogy itt halljátok a mikrofonnál. Ez már a mi könyvünk, ami hosszabb, mint a másik, képzeljétek el végre. Szóval igen, tehát hogy ott vannak az érzelmes szülők, aki ugye nagyon kiszámíthatatlan típus, vagy teljesen bevonódik, és így szeretlek, úgy imádlak, édes gyerek, a kicsi kincsem, vagy teljesen visszahúzódik. Uh-huh. És szerintem már ebből a dinamikából érezhetitek, hogy pontosan mennyire nehéz tapasztalat mellettük felnőni, mert hogy gyakorlatilag soha nem tudod, hogy most éppen mivel lesz dolgod, az elhidegülő kommunikációval, vagy éppen a túláradóan érzelmessel.
Ez a hol vannak, hol nincsenek.
Igen.
A testben ott vannak, hol nincsenek.
Igen. Ami nagyon jellemző rájuk, hogy mindenből ilyen nagyon nagy katasztrófát generálnak a legapróbb ügyből, hazahozol egy egyest, és akkor úristen, belőled nem lesz semmi, kiteszem a lelkem, és nem vagy képes tanulni, hogy fogsz tudni így tovább tanulni, mi lesz belőled, édes gyerekem. Szóval, hogy ez az érzelmes típus. Aztán vannak a céltudatos szülők, ugye ők azok, akik betábláznak minden percet, de érzelmileg nem elérhetőek sajnos. Tehát ők, tudjátok, mellettük egy ilyen nagyon feszített tempóban nősz fel, biztos, hogy alul felül leszel külön óráztatva és oktatva, de hiányozni fog az a melegség, ami amúgy a szülő-gyermek kapcsolatnak a legszebb része. Vannak a passzív szülők, akiket a bagatelizálás jellemzi, elkerülik a konfliktusokat. Tudjátok, mi vagyunk az a család, aki erről nem beszélünk. Mi ezekkel nem foglalkozunk nálunk, nem nevezzük nevén a dolgokat. Mi, ha fenne-fenné teszik, is kikerüljük azt, hogy konfrontálódni kelljen azzal, ami nem működik, vagy ami valakinek nehéz. És aztán ugye ott vannak az elutasító szülők, akik pedig egyáltalán az érzelmi közelségnek a gondolatát is eltartják maguktól, és nagyon-nagyon kemény határokat húznak a saját gyerekükkel szemben ezen a téren. Szóval ebből a négy típusból, és úgy általában szerintem a mindezeknek a gyökérokából, az érzelmi elérhetetlenségben látszik, hogy micsoda monumentális hiányt képes hagyni egy érzelmileg éretlen szülő a gyerekekben. És itt is fontos hangsúlyozni, hogy az érzelmileg éretlen szülők legnagyobb része ezt nem szándékosan csinálja. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ők ilyen gonosz tudós módjára megnézik, hogy hogy lehet ridegtartásban felnevelni egy gyereket. Egyszerűen az a szülő abban az ő adott készletével, amiben belevágott a gyereknevelésbe, sajnos csak az érzelmi éretlenséget tudja nyújtani. És ugye ott van az, hogy akár próbálok nagyon érzékenyen fogalmazni, azért akadozok ennyire, ezt nézzétek el nekem, mert hogy mindannyian máshol tartunk azon az úton, hogy mennyire vagyunk képesek a saját szüleinknek a hibáira rálátni, az esetleg velünk kapcsolatban bennünk megjelenő haragot megélni, megengedni magunknak. Szóval azért fogalmazok ilyenkor ilyen nyakatekerten is körülményesen, mert hogy próbálom itt tiszteletben tartani, hogy ki hol tart ezeknek az érzéseknek, meg ezeknek az emlékeknek a feldolgozásával. És hogy ez például, ami miatt külön hangsúlyt adtam neki a fejezetben, tipikusan egy olyan hiány, amire adott esetben még nehezebb lehet rálátni. Mert lehet, hogy ott dolgozik benned egy ürességérzet, egy harag, nehéz emlékek, ilyesmi, de nem biztos, hogy meg tudod fogalmazni, hogy ez éppen a szüleid érzelmi elérhetetlenségében gyökerezett.
Annyi kép jelent meg bennem, kicsit olyan ez, mondtad, hogy az üresség érzete, és hogy olyan, hogy kilóra minden ott volt,
igen,
meg hogy minden szereplő a helyén volt, de hogy nem volt bennük meg az a tartalom, amire az az érzelmi, nem tudom, töltet, meg az a képesség, hogy reagáljanak a szükségleteinkre, amikre itt szükségünk lett volna.
Igen, igen. Ez tényleg az egyik legnehezebb hiányfajta, amivel szembesülhetünk, mert már ha csak abba belegondoltok, hogy azt mennyire nehéz megdolgozni, hogy egyetlen szituációban a másik fél nincs annyira érzelmileg jelen, mint amennyire nekem szükségem lenne rá.
Nem is figyelsz rám.
Igen, nem örül velem annyira, mint ahogy ez nekem jól esne. Nem vigasztal meg annyira, nem ölel magához, amikor az nekem kellene, hogy ez mennyi ideig meg tudja nyomni az ember. És képzeljétek el ezt tendenciózusan egy egész gyerekkorral magunkban hordozva.
És hogy milyen érdekes megfigyelni azt, hogy ezek a hiányok hogyan aktiválódnak bennünk egy ilyen helyzetben, mert hogy mi az oka annak, ugye, hogy van, aki egy ilyen helyzetben, figyelj már rám, emeld fel a fejedet, hozzád beszélek, és nincs benne, nem tudom, nem dől össze benne egy egész világ. Míg vannak emberek, akikben meg nagyon is összedől egy egész világ, és elképzelhetetlenül nehéz érzelmi, nem tudom, ilyen hullámveréseket gerjeszt bennük az, hogyha valaki nem figyel rájuk, mert mondjuk tényleg így ő is szanaszéjjel van, és ezer más dolog foglalkoztatja éppen. És az, hogy ennek milyen az amplitúdója, az például lehet valamiféle jelző faktora annak, hogy mekkora hiánnyal, meg hogy egyetlen a hiánnyal a szívünkben például a figyelem hiányával együtt élünk.
Így van, nagyon jó, amit mondasz, mert ez is egy tényleg egy olyan fontos jel lehet, amire sokszor nem is látunk rá úgy, mint a hiány egy lehetséges következményére, pláne azért, mert a környezetünk nagyon sokszor úgy szokott rá visszajelezni, hogy ezt álmaszatolja, de ezt mindjárt kifejtem bővebben, de érdemes erre figyelni. Én valahogy úgy fogalmaztam ezt meg magamban, hogy ezek azok a reakciók, amikor mintha egyszerre reagálnál a jelenben és a múltban, és azzal az elsőprő erről váljon ki belőled erre a reakció.
És mert mondjuk akkor nem jöhetett ki.
Igen, akkor nem jöhetett ki, vagy akkor ugye nem is tudtad, hogy neked ez rossz. Mostanában azért tényleg egyre bátrabban nézünk szerintem már szemben a múltunkkal, és hogyha valamit, akkor azt el tudjuk belőle vinni, hogy azért gyerekkorunkban nagyon-nagyon hősök vagyunk abból a szempontból, hogy végigcsináljuk úgy, ahogy van. Tehát, hogy akkor pörgetjük a napokat egyiket a másik után, és felnőttként kezdünk el szembenézni azzal, hogy akkor mi is volt, ami ott hiányzik.
Hát igen, mert akkor ott az bizonyos szempontból egy ilyen beszűkült állapot.
Persze, vagy hát ott nincs más.
Nem látod a többi forgatókönyvet, miközben felnőttként, mert azért egyre nagyobb és nagyobb rálátásod van arra, hogy hogyan lehet másképp.
Így van. Ez egyébként tök jó, hogy mondod, mert nekem például az egyik legnagyobb hiányomra éppen az segített rálátni, hogy felnőttként megismertem mások történetét, és észrevettem, hogy ó, hogy ez így is lehetett volna. Mm. Ó, igen, hogy másoknak nem az a természetes, hogy mindent egyedül kell megoldani, mm-hmm. hogy magukra vannak hagyva a problémákban. Nagyon tanulságos tud lenni ebből a szempontból. Nehéz szar, tehát ezt nem akarom még alá rejteni nektek, de nagyon tanulságos. Igen, és hogy egyszerre reagálsz ilyenkor a jelenre és a múltra, és hogy azért tettem itt ezt a kis kitérőt, hogy ugye a környezetem hogyan reagál vissza, hogy itt nem azokra a nagyon erős, már-már túlzónak mondható reakciókra gondolok, amikre azt mondja a másik, hogy jaj, olyan érzékeny vagy, meg hogy jaj, nem kell ezt így túlreagálni, engedd már el, miért nem tudod ezt elengedni, hanem mondjuk arra, hogyha van egy szituáció, amiben valahogy reagáltál, és mondjuk elmeséled három olyan embernek külön-külön, akiben megbízol, egy barátodnak, egy családtagodnak, egy kollégádnak, és mind a három azt jelzi vissza rá, hogy biztos, hogy itt ez nem volt egy kicsit túl sok. Hogy mondjuk, mit tudom én, társam azt mondta, hogy este 8-ra hazajön, és este 8:30-re érkezett meg.
Adott ugye meg. Milyen gáz?
Igen.
Ugye milyen gáz?
Két napja nem beszélek velem, hogy ennyire nem lehet benne megbízni. Na majd most akkor megérzi, hogy milyen szar ez, amikor várnád, hogy a másik azt csinálja, amit mond, és nem azt csinálja. És hogyha erre ez a három ember azt mondja, hogy jó, figyelj, persze jelez neki vissza, hogy ez neked nehéz volt, meg hogy máskor legalább szóljon, vagy akkor inkább mondjon később, amikor a biztosan hazaér. De hogy ez lehet, hogy túl sok, és nem kéne ezért ennyire büntetni, akkor lehet, hogy megint érdemes egy kicsit megnézni, hogy mire is reagálok én most. Mi hozott ki belőlem a jelenben egy ilyen reakciót. Lehet, hogy a múltban volt valami, amire én akkor nem tudtam úgy reagálni, vagy nem ismertem fel, nem láttam rá, de most már hatalmam van ellátni, hogy ne csinálja azt, mint amit a hiányok így tényleg tendenciaszerűen csinálnak, hogy átveszik fölötted az irányítást, az érzelmeid fölött, az életed fölött, sokszor a döntéseid fölött is.
Én azt gondolom, hogy már ezek az információk is, amik elhangzottak, nagyon sokat segíthetnek abban, hogy valaki felismerje, vagy így ráismerjen egy ilyenre, meg elgondolkodjon azon, hogy vajon ő milyen hiányokkal él együtt. De amikor ez megtörténik, akkor egy nagyon tipikus reakció, hogy rögtön, ahogy így közelebb lépünk ehhez a felismeréshez, gyorsan hátrébb is lépünk, meg hátrálunk, azért, mert hogy bejön a bűntudat érzése. És hogy ezt fontos talán kihangsúlyozni, hogy ez a bűntudat, ez egy természetes érzés, de hogy nem szabad, hogy hátráltasson minket abban, hogy ezekkel foglalkozzunk, hogy dolgozzunk.
Igen, főleg olyankor jöhet elő a bűntudat, amikor ugye az én hiányaim valaki olyanhoz köthetőek, akiket szeretek. Uh-huh. Hogy szabad-e azt kimondanom, hogy az én szüleim, akiket tényleg szeretek, tisztelek és közel állok hozzájuk, nem adták meg nekem azt, ami bennem a mai napig hiányérzetet okoz. És ilyenkor jöhet egy bűntudat, egy szégyen, hogy szegények kidolgozták a belüket azért, hogy nekem mindenem meglegyen, én meg képes vagyok felnőttként a haragudni rájuk azért, mert nem töltöttek velem több időt. Úgyhogy a hiányok témájában, minden témában, amiről ezekben az adásokban beszélgetünk, tehát ezt elfogadhatjátok ilyen általános kinyúlási pontnak is, de a hiányok témájában még ezer szerintem fontos, hogy ne kezd el a saját érzéseidet megkérdőjelezni. Ne vitasd el a jogosságukat, hogyha tényleg, ha megszületik benned annak a felismerése, hogy nekem ott akkor hiányzott az, hogy anyukám nem biztatott engem a választott pályám melletti elköteleződésben, hogy apukám nem kérdezte meg elégszer, hogy vagyok és hogy érzem magam, hogy az akkori társam nem állt mellettem egy számomra akkor nehézséget okozó helyzetben, hogy ne kezd el azt mondani, hogy bezzeg másoknak még ennyi se jutott, annyi jót kaptam tőle, most tényleg erre az egyre akarok fókuszálni, hogy mi volt az, amit pont nem csinált meg. Ne kérdőjelezd meg magad, ne kezdj el bagatelizálni, hanem fogadd el, hogy ez benned hiányérzetként maradt meg a jelenben is. És hogyha jön a bűntudat, meg jön a szégyen ezzel kapcsolatban, akkor próbálj meg afelé is ugyanilyen elfogadóan viszonyulni, hogy igen, ez természetes, hiszen szeretem ezt az embert, és nem akarom bántani őt még gondolatban sem, de az én további fejlődésem érdekében fontos, hogy ezt is ki tudjam mondani. Én ezzel együtt is szeretem őt. Attól, hogy elmondom, hogy ő ebben nem a legjobban teljesített, itt érezzetek egy idézőjelet, azzal nem teszem semmisé a szeretetet meg a jó emlékeket. Egyszerűen csak segítek magamnak rálátni egy hiányra, ami a mai napig ott él bennem, és hat rám.
Azon gondolkodtam, hogy milyen tanulságos önismereti kérdés az, hogy ezekben az érzelmileg megterhelő helyzetekben, amikben akaratlanul is így bevonulunk, és elkezdjük rosszul érezni magunkat, akkor milyen hasznos tud lenni, ha megállunk egy pillanatra, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi hiányzik most. Nem? Mm-hmm. Hogy mit nem kapok meg most, amire szükségem lenne. Mert hogy ilyenkor nagyon sokszor a helyett, hogy kérdéseket tennénk fel magunknak, elkezdjük a másikat blamálni, vagy a másikon számon kérni a hiányainkat. Miért nem figyelsz rám? Hogyha ez fájdalmat okoz egy helyzetben, és gyanítható, hogy ez indokoltnál nagyobb fájdalmat, vagy valahogy érezzük mi is, hogy irreálisan intenzívek a reakcióink, akkor ezen érdemes elgondolkodni, hogy ki az, akitől még ezt kérdezzük, aki nincs ott, amit mondtál, így a jelen meg a múlt.
Igen, nagyon-nagyon fontos szerintem, amit mondasz, hogy megkérdezni azt, hogy mi hiányzik, mert hogy az fog tudni neked segíteni abban a pillanatban, hogy eldöntsd, hogy mire van szükséged, és hogy merre indulj. És nagyon érdekes ez, ugye nekünk embereknek van egy olyan sajátosságunk, egy olyan tulajdonságunk, hogy mi az egész dolgokat szeretjük, és szeretjük kiegészíteni a dolgokat. És hogyha valami hiányzik, akkor én azt az űrt meg fogom próbálni betölteni, akár öntudatlanul is. És nem biztos, hogy jó irányba fogok indulni, amikor arról van szó, hogy ezt az űrt nekem be kell töltenem, de biztos, hogy meg fog bennem jelenni egy ilyen sajgásként, egy ilyen erős motívumként, hogy nekem azt valamivel ki kell töltenem. És ha csak abba belegondolok, ugye, hogy milyen az, amikor a feszültség valódi kezelése helyett, vagy az adott pillanatban jelenlévő szükségleteim és hiányaim rálátása helyett, én mondjuk a cigis doboz után nyúlok, hogy momentán csökkentsem a stresszt, akkor abban már szerintem érzitek, hogy hova gyűrűzhet ez. Mert ugye a cigit azt aztán lehet helyettesíteni túllevéssel, lehet helyettesíteni bármilyen túlzásba vitt, amúgy egészséges dologgal, mint például a sportolással, vagy nem tudom, sorozatnézéssel, de lehet akár helyettesíteni egy olyan kapcsolattal is, ami számomra méltatlan, de abban a pillanatban kitölti azt az űrt, amit én szeretnék betölteni. Kicsit úgy vagyunk szerintem ezzel, mint gyerekként, tudjátok, van az a játék, a forma bedobó bödör. Lehet, hogy a hallgatóink egy részének ez már fájdalmasan retro, de nekem még volt olyan gyerekkoromban, hogy tudjátok, ott van egy ilyen kis bödönke, kis kezekre méretezett, és akkor vannak rajta különböző alakú nyílások, amikben egy különböző alakú dolgokat kell beletömni. És akkor, ha a csillagot tömöd a csillagba, akkor örülsz magadnak, hogy jó, belement! De amikor a csillagot a négyzetbe próbálod meg betuszkolni, akkor így nem fog belemenni, és akkor meg ott van az a frusztráció, hogy bakker, most kereshetem meg a másikat. És amikor
így bele tuszkolod erővel.
És ez történik, amikor a nem megfelelő dologgal töltöd meg a hiányt, hogy valami úgyis ki fog maradni, tehát hogy valahol nem lesz kerek a történet. Vagy ott megjelenik, na most ezt már megint így elkezdem a... Annyira elmegyek ezekkel a hasonlatokkal, metaforákkal, mindenek.
Pedig ez nagyon szép hasonlat volt.
Olyan absztrakt irányba, hogy ezt már ember lenyújtam, mert aki tudja követni. Ezt is szeretném nektek megköszönni, hogy ilyenkor nem mondjátok azt, hogy jó, oké, akkor offoljuk Katát, és beletekerek valamibe, amit esztimod, mert annak van értelme. Szóval, hogy még hogyha bele is tuszkolod a csillagot a négyzet alapú bedobóban, maradjatok velem, kimegyek valahova ezzel a gondolattal, esküszöm, akkor utána ugye mi fog történni? Megnézed, hogy milyen formáid maradtak, és kimarad a négyzet. De hát, hogy sehogy sem jó, hogyha olyas valamivel próbálod kitölteni a hiányt, ami nem arra a hiányra, nem arra a szükségletre ad választ, hanem csak pótlék. Valahol mindenképpen jelentkezni fog egy másik formában a hiány az életben.
Wow. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép és érzékletes hasonlat volt.
Nekem köszönöm. Nem hittem volna, hogy végig tudok menni veled, de ez igen, ez egy személyes sikerélményként könyvelem el, hogy
végül igen, ez nekem meg pont is hasonló helyre visz, ami eszembe jutott, de hogy bennem valami olyasmi fogalmazódott meg, amikor ezt elkezdted feszegetni, hogy azért a hiányaink azok nem csak olyan szinten, vagy olyan szempontból manifesztálódhatnak az életünkben, hogy valami nincs ott, és akkor ezt siratjuk, hanem nagyon sokszor nagyon messzire vihetnek a hiányaink minket. És hogy akár olyan irányokba is, ami amit a környezetünk megerősít, hogy, hogy ez tök jó. Tehát, hogyha nem tudom, szerintem nem biztos, hogy hogyha most megnéznénk, hogy az ismert előadó művészekre és hírességekre, hogyha az ő életüket megnézzük közelebbről, hogy milyen hiányok vitték őket oda, hogy eljussanak a csúcsok csúcsára. Nem vagyok benne biztos, hogy nem azt találnánk, hogy azért elég jelentős részüknél valami van ott a háttérben, ami nem stimmel, vagy amit nem kaptak meg. És hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet valaki attól, tehát hogy csak akkor lehet valaki előadó művész vagy ismert, hogyha van valami hiánya, de hogy bele tud pörgetni ez egy ilyen teljesítményorientált, vagy figyelemre éhező állapotba, amikor erre folyamatosan vágyunk, de aztán meg nagyon sokszor megtörténik az, hogy megvan a figyelem, de aztán ott van egy ilyen nagy fájó, kongó üresség a lelkükben ezeknek az embereknek, és hogy ezért fontos ezeket talán helyre tenni, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs ott helye a színpadon, csak hogy tök fontos, hogy jó érzések is legyenek az életében, meg hogy jó érzésekkel együtt legyen ott, és ebben ne érezze rosszul magát. És hogy hány és hány olyan példát látunk, amikor valaki nagyon-nagyon rosszul érzi magát, sem bírja elviselni ezeket a nehéz érzéseket, és hogy valami ilyesmi, amikor ott marad a... Tehát, hogy így valahol felbukkan valamilyen formában, hiába próbálod betömködni.
Igen, igen, mert hogy ugye soha nem úgy, amit mondtam itt az adás elején, hogy soha nem úgy kerül be az a magunkról íródott történetünkbe, hogy ez hiányzik, hanem abban az érzésben testesül meg, hogy én csak akkor vagyok elég jó, ha teljesítek. Mert hogy nem mondták meg nekem, hogy nem, önmagamban is elég vagyok, és önmagamban is elég jó és szerethető vagyok, és nem kell ahhoz teljesítenem, vagy pláne túl teljesítenem, ami szintén a korunknak az egyik népbetegsége, tudjátok, hogy a tökéletesnél kevesebbről aztán szóba se jöhet, hogy teljesítsünk, hanem jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Vagy egyáltalán, hogy amikor nem mondják azt nekem, hogy én ezt meg tudom csinálni. És aztán ennek a hiánya úgy csapódik le bennem, hogy még olyankor is megpróbálom bizonyítani, hogy igenis ez nekem menni fog, és ezt is meg tudom csinálni, és ezt is meg tudom csinálni, amikor már talán nem is él az, aki felé ezt igazolni akarom. Ugye ezek tényleg nagyon-nagyon nagyon nehéz emlékekként, és a fejezetben is ilyen elég részletesen írtam, hogy nagyon sokszor ilyen sokáig sajgó sebként, ami vagy tompán fáj, vagy hogyha úgy igazán beletalál valami, akkor felszakad és rendesen vérzik, tudnak minket kísérni.
Nekem nagyon érdekes, amikor beszéltük, hogy mi legyen a mai adásnak a témája, meg amikor láttam, hogy felbukkant a fejezett témák, a lehetséges fejezett témák között a kis vázlat dokumentumunkban a hiányok témája, meg ez a szó, akkor rögtön az ugrott be, hogy milyen érdekes ránézni arra, amikor valakinek az identitásának a része az, hogy ő neki valami hiányzik. Ez is egy ilyen faramúci helyzet, hogy nem is veszed észre, hogy a hiányait határoznak meg téged, és a hiányait miatt nincs rálátásod azokra a dolgokra, amik mondjuk lehetővé tennék, hogy ezekkel szembenéz, hogy ezeket ne ez nem aladaptív módon próbáld meg megküzdeni, hanem valahogy építő jelleggel, és hogy milyen gyakori az, hogy valaki így él együtt. Tehát, hogy az határozza meg, hogy ő az az ember, akiből nem lehetett híres focista. Mert hogyha nincs az a bokasérülés, meg hogyha nem jön ez a, nem tudom, az élet nem hozza azt, hogy el kellett onnan költözni, amicsoda lehetőségek előtt álltam, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sok, miért nem a Hufláger Pistihez mentem. Tehát, hogy amikor így folyamatosan így a volna szó jegyében telik az életünk, hogy az egész élet egy ilyen nagy-nagy mi lett volna, ha? És így ez is azt mutatja, nem, hogy ez egy tipikus és nagyon-nagyon erőteljes jele annak, amikor valakit a hiányai határoznak meg. Mert hogy az identitásod részévé válik.
Igen, és szerintem tipikus példája annak, amikor van a hiány, és ott vagy azon a ponton, hogy látod, hogy ott mi ment félre, és kezdeni kellene vele valamit. és nem azt, hogy véres kartként hurcolom körbe az egész további életemben, hogy nézzétek, ki lehettem volna, ha nem, hanem, hogy ki vagyok én ezzel együtt. Azt a könyvben is fejtegettem ebben a fejezetben, hogy nagyon fontos rálátni arra, hogy azért a hiány, ugye valami, ami nincs, és valami, ami negatív előjelű. De hogy a hiányokkal való munkának nem az a lényege, hogy ezt eltöröljük, vagy lehasítsuk magunkról, hanem az, hogy valahogy megtaláljuk az utat ahhoz, hogy megérezzük, hogy a hiányainkkal együtt vagyunk teljesek. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nincs, az tesz minket teljessé, mert hogy szerintem nincs olyan ember, akinek valamilyen formában ne lenne az élete része a hiány. Na, még az előző könyvünkre visszautalva, ugye abban írtam Stephanie Stahlnak a napsugárgyermek, árnyékgyermek metaforájáról, tudjátok, mint a gyermekkorunk pozitív tapasztalatait ötvöző napsugárgyermek, aki mindannyiunkban ott él, mint ahogy mindannyiunkban ott él az árnyékgyermek, a gyermekkorunkban szerzett negatív élményeknek a gyűjteményeként. Nincs olyan ember, akiből hiányozna az árnyékgyermek, szerintem nincs olyan, akiben ne dolgoznának hiányok. És hogy éppen ezért olyan fontos, hogy úgy próbáljunk meg rájuk nézni, úgy próbáljunk meg velük szembenézni, hogy azt nézzük, hogy mit tudok vele kezdeni, hogy ne a hiány határozza meg az életemet. Mert annál szerintem kevés szomorú sorsot szállhatunk magunknak, mint hogy hagyjuk, hogy végig a hiány uralja azt, ahogyan élünk, ahogyan szeretünk, ahogyan döntünk, ahogyan kapcsolódunk.
Ez olyan szép, nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni. Talán annyit, hogy azt ígértük, hogy bár már közvetve foglalkoztunk azzal, hogy egy kicsit a megoldások, meg a lehetséges gyógymódok irányába indulunk el, és megnézzük, hogy hogyan lehet begyógyítani ezeket a láthatatlan sebeket. Talán ez egy találó kifejezés arra, hogy mik is azok a hiányok.
Nagyon.
És hogyha ezzel kapcsolatban pár gondolatot megosztanánk a hallgatókkal, azzal szépen le lehetne kerekíteni ezt a mai adást, aminek igen, a végéhez közeledünk.
Szeretjük a kerek dolgokat.
Igen.
Kezdjük a könnyebbik oldalról, hogy ha valami olyan hiányra bukkanok magamban, ami a jelenben kezelhető. Szerintem nagyon sok ilyen van. Én a könyvben nagyon tipikus példát említettem, amikor mondjuk az maradt ki az én életemből, az van bennem egy máig sajgó hiányérzetként, hogy valamit nem tehettem meg, valamire nem volt ott a lehetőség. Nagyon szerettem volna táncolni, de nem úgy alakultak a dolgok. Nagyon szerettem volna megtanulni hegedülni, vagy oroszul, vagy bármi, helyettesítsétek be bátran a megfelelővel, de nem jött össze. Ezeket szerintem tudjuk felnőttként pótolni. Tehát, hogy vannak, nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy itt most te írtó nagy pénzeket áldozz arra, hogy vegyél magadnak egy mesterhegedűt, és azon játsz, és hogy az legyen onnantól az életfeladatod, hogy te már pedig hegedűművész legyél, de valamilyen formában az életed részévé teheted a hegedülést, ami segíthet ezt a hiányérzetet begyógyítani. Aztán előfordulhat, hogy olyas valami hiány jelenik meg benned, amit nem feltétlenül tudsz rögtön egy konkrét módszerhez kötni, hogy most igen, az csillapítaná. Mert úgy bukkan fel benned a hiány, hogy mondjuk ez nehéz testi, nehéz lelki érzéseket okoz. Ilyenkor is van, amit tudsz tenni. Ezt szerintem állati fontos hangsúlyozni, hogy lehet, hogy abban a helyzetben azt érzed, hogy mit tudnék én kezdeni azzal, hogy engem nem szerettek gyerekkoromban úgy, ahogy én szerettem volna, hogy szeressenek? Nem tudsz visszautazni a múltba, nem tudod ezt a konkrét problémát ott és akkor feloldani, ez tény és való, de tudsz magadnak, a jelenbeli magadnak olyan módon segíteni, hogy ez a hiány megtartható legyen, hogy elbírd ezt a hiányt. És itt jönnek be azok a kis érzelemszabályozási stratégiák, amikről például mi is rengeteg cikkben írtunk már, hogy a testi reakcióidra, mert minden ilyesmire adunk testi reakciót, arra reagálsz úgy, hogy megnyugtasd magad, mondjuk egy pillangóöleléssel. Ezt megtaláljátok az érzelemszabályozási technikákról szóló cikkünkben.
Amit linkelni fogunk.
Vagy tudsz magad felé önegyüttérzéssel visszanyúlni ebben a helyzetben. Meg tudod mondani magadnak, hogy igen, ez most nehéz, de hogy itt vagyok, és tudom, és hogy kérhetek benne segítséget. És itt érkeztünk el egy másik nagyon fontos ponthoz szerintem, hogy amikor a hiányainkkal foglalkozunk, akkor ezt sok témával kapcsolatban fel szoktuk nektek vetni, de itt talán még különösen fontos, hogy ér ebben segítséget kérni, hogy a hiányaiddal szembenéz, és hogy feldolgozd. Pontosan azért, mert nagyon sokszor olyan helyzetek kapcsolódnak hozzá az emlékeidben, amikkel nagyon nehéz egyedül szembenézni. Nagyon nehéz magadat belengedni abba a múltbeli eseménybe, nagyon nehéz oda érzelmileg visszatérni, nagyon nehéz abban jelen maradni. Ugye, hogy azt éreznéd tőle, hogy legszívesebben kimenekülnél belőle, és soha többet nem foglalkoznál vele. És ez igazából teljesen természetes, normális önvédelmi reakció a részedről, hogy óvnád magad ezektől az emlékektől. Én a fejezetben idéztem Edith Éva Éger az Ajándék című könyvéből. Ezt elég sok fejezetben tettem meg, egyébként próbáltam nem túltolni, de nincs mit tenni, nagyon jó az a könyv, úgyhogy ha még nem olvastátok, akkor olvassátok el. Ő említ benne egy kliens történetet, Barbara történetét. Neki ott jelentkezett a hiányérzet, hogy nagyon lezáratlan és bonyolult volt a kapcsolata az édesanyjával, és az édesanyja halála után ez a nyugtalanság, ez a lezáratlanság, ez az egész ilyen félkész érzet, ez Barbarában testesült meg. Tehát ilyen nagyon rossz megélései voltak az édesanyjával kapcsolatban. És ők csináltak egy olyan gyakorlatot, amit utána Dr. Idi, ugye az ajándékban van a 12 kulcs, a 12 gyakorlata az élethez, az egyik gyakorlatában is kiemelt, hogy menj vissza ebbe az időpillanatba a gyerekkorodban, és nyújts biztonságot a gyermekkori énednek. És próbáld meg ugye őt abban a helyzetben, a te mostani felnőtt én állapotoddal megerősíteni, megnyugtatni, biztatni, akár még azt is lehet, hogy így vizualizálni, hogy kiviszed abból a helyzetből, és csináltok együtt valamit, ami jó, és ami békés, és megnyugtató. És kiemeltem nektek is ezt a gyakorlatot ebben a fejezetben, és aztán írtam hozzá egy ilyen záró gondolatot oda a gyakorlat mellé. El kell mondanom nektek, ez ilyen kis kulisszatitok, szerintem a könyv egyetlen részével se töltöttem annyi időt, mint ennek a megírásával, mert hogy annyira szerettem volna ott érzékeltetni nektek annak a fontosságét, hogy mennyire rendben van az, hogyha neked ez a múltbeli utazás önmagadnak a hiányaiddal való szembenézése, kezelése, az nem megy egyedül. Uh-huh. Hogy mennyire jó az, hogy ebben ki tudod mondani, hogy én nem megyek ide be egyedül, hanem megcsinálom ezt úgy, hogy ott van velem szemben egy jó pszichológus vagy egy segítő szakember. Mert hogy ezek a helyzetek, amikor ott ülsz egy terápiás helyzetben, és úgy teszed meg ezt az utat, úgy lépsz vissza, úgy nézel szembe a hiányaiddal, és úgy próbálod meg őket kezelni a jelenben, hogy ezt nem egyedül csinálod, az abból a szempontból is nagyon lényeges, hogy ekkor ez a terápiás helyzet lehetőséget ad neked egy korrekciós élményre. Tehát, hogy meg tudod élni ezt a szituációt, vissza tudsz nézni egy ilyen múltbeli emléket úgy, hogy ott van veled a jelenben valaki, aki biztonságot nyújt számodra, aki emlékeztet téged arra, hogy te most itt a jelenben vagy, te nem az vagy már, aki azt a hiányt elszenvedi, hanem az, aki ezt a hiányt éppen próbálja feldolgozni, és hogy ehhez ad neked erőt, és ad neked eszközt, és ad neked kapaszkodót. Szóval, hogy ezt szerettem volna nektek érzékeltetni a könyvben, és ezt próbálom most itt ilyen nagyon dadogva és nagyon gondolattorlódásosan, de itt az adásban is visszaadni, hogy a hiány az egy nagyon nehéz tapasztalat, egy nagyon nehéz szó. Szerintem maga a szó is ilyen nagyon fájó így kimondani, meghallani, meghallgatni, és hogy ne érezzétek azt most ezt az adást hallgatva, vagy ezt a fejezetet olvasva, hogy oké, akkor ez is egy pipa lesz az önismereti utamon, hogy én látom, hogy nekem például kimaradt az a megélésem gyerekkoromból, hogy én bátran csinálhatom függetlenül a dolgaimat, mert az jó lesz úgy, ahogy én megcsinálom.
Hát, de azért igen, mert ez nem egész. Tehát, hogy igen, egyfelől, de másfelől meg ott van az, hogy ezek a hiányok elképesztően nehéz érzéseket tudnak okozni bizonyos helyzetekben. És egy nagyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben, amikor ezek a nehéz érzések jönnek, akkor így magunk felé fordítsuk a kamerát, vagy nem, belenézzünk a tükörbe, és ezeket a kérdéseket, amikről beszéltünk, feltegyük magunknak, hogy vajon most mi hiányzik. És én azt szoktam mondani, így kapcsolódva ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy szerintem, és ez olyan jó volt, hogy mondtad, hogy ahogy te megfestetted azt a képet, hogy igaziból mit jelent egy segítő szakemberhez fordulni, hogy ez egy kapaszkodó, hogy van valaki, aki a társad, akivel lehet osztozni ezekben a nehéz érzésekben, aki igaziból egy ilyen, nem tudom, serpaként segít, segít abban, hogy ezeket a terheket így elhúzod, mert annyira nehezek, hogy egyedül nem bírod el, és nem tudsz vele felmenni a hegyre, vagy oda, hova vársz, és hogy ehelyett ezzel kapcsolatban is frusztrációt és szégyent szoktunk érezni, amikor egy olyan helyzettel nézünk szembe, amikor például így aktiválódnak a hiányaink, és akkor én azt szoktam mondani, hogy az olyan, mint amikor, tehát hogy akkor tudom azt, hogy most itt van valami, ugye rutinos.
A fekete öves önismereti felhasználó, igen.
Igen, hogy itt van valami, ami nagyobb nálam. Hogy itt van valami, amit egyedül nem tudok elcipelni, meg elhordozni. És akkor onnan tudom, hogy szükségem van segítségre, hogy itt van egy kérdés, amit bevihetek a terápiára, itt van egy kérdés, amiben érdemes pszichológushoz fordulni, vagy segítségért, vagy segítő szakemberhez fordulni, mert hogy van valami, ami nagyobb nálam. És hogy szerintem tök fontos, hogy ezekre az érzésekre egyrészt ne úgy gondoljunk, hogy fú, de jó lenne, ha nem lennének.
Igen.
Hanem úgy gondoljunk, hogy fú, akkor így mit tanulhatok ezekből, az érzésekből, és amikor megdetektáljuk őket, akkor ne takargatni akarjuk mindenáron, magunk és mások előtt is, hanem amit mondtál, hogy inkább ilyen irányba gondolkozzunk, hogy ez most nem valami, hogy nehogy már mi erről is akkor így beszélni kell egy vadidegennek, hanem így gondolni rá, hogy akkor van valaki, akivel erre vannak a pszichológusok, ez a dolguk, hogy elhordozzák, meg elcipeljék ezeket a terheket arra az időre, amíg ezeket itt szépen elkezdjük lepakolni, meg megnézegetni, meg amikor mi magunk nem bírjuk el, mert még nem tartunk ott.
Így van. Így van. És már csak annyival egészíteném ki magunkat, hogy nem csak akkor jöhetünk jól, mert mint mi pszichológusok, hogyha valamilyen múltbeli nehéz hiánnyal van dolgotok, hanem akkor is, hogyha a jelenben nem sikerül, amikor magad felé fordítod a kamerát, és a jelenben nem sikerül pontosan felismerni, hogy mi az, ami hiányzik, és mi az, amire szükség.
Hát nagyon sok mindent lehetetlen felismerni. Nem tudtad, hogy pont ez a lényeg, hogy annyi minden van, amire racionális szinten nem, ahova nem tudunk így a racionalitás szintjén eljutni.
Hát persze, meg az is ugye egy hiány, az is hiánygyökerű dolog, amikor neked az volt a fő parancsod, itt megint idézőjelet teszek, hogy távolodj el a saját szükségleteidtől. Ne told magad előtérbe, ne te legyél fontos. Olyan szinten el tudjuk veszíteni a kapcsolatot egy ilyen parancssal saját magunkkal, hogy aztán ember legyen a talpán, mire visszatalálunk azon az ösvényen, hogy most akkor meglássam, hogy nekem egy ölelésre lenne szükségem, vagy mi a kacsokira.
Hát igen.
Nem reklám.
Igen, ezeknek a hiányoknak is a gyökere sokszor egyébként nem az, hogy ilyen indirekt parancsokkal vagyunk, vagy nem tudom, léteztünk, vagy létezünk a lelkünkben, vagy ezeket így hozzuk magunkkal, mert nagyon sokszor ezek nem ilyen kimondott dolgok, hogy nem is tudom, most gondolkozom itt, hogy tudnék egy jó példát mondani, hogy amikor így nincs kimondva, hogy úgy kell teljesítened, mint az állat, és hogy beleszakadjál, hanem csak az van kimondva, hogy jaj, azért ugye tudod, hogy szeretnénk, hogyha büszkék lehetnénk rád az évzárón. Ugye tudod, hogy ez milyen nagyon sokat jelent nekünk. Tehát, hogy ez is egy ilyen indirekt parancs, hogy persze, teljesítsél, mint az állat.
Annak az engedélynek a hiánya, hogy igen, a tökéletesnél kevesebbel is pont elég jó vagy.
Igen. Igen. Igen, és hogy ott van valami az indirekt parancs mögött, amit nem kapok meg. Például az, hogy legyek már elég, ugye, hogy vagyok, és hogy ne a teljesítményemért szeressetek, vagy tartsatok valamire, hanem azért, aki én vagyok.
Pontosan. Szóval azt hiszem, hogy a hiányok gyógyításával kapcsolatban talán ezek a legfontosabb dolgok, amiket érdemes elmondani, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz, nyilván attól függ, hogy milyen emlékeket hordozunk, és hogy milyen hiányokkal kell szembenéznünk, de nagyon fontos rálátni, nagyon fontos megengedni magunknak, beleengedni magunkat ebbe, hogy megnézzük, hogy mi munkál bennünk ott a mélyben, ami nem volt a miénk, vagy nem lehetett a miénk, és hogy ha nagyon nehéz, akkor ne egyedül, akkor kér segítséget olyantól, akiben megbízol, vagy segítő szakembertől, ami talán a legjobb választás is, ez sem reklám, esküszöm, de hogy valaki, aki tényleg arra van kiképezve, és arra van felkészülve, hogy ezeket segítsen neked megélni és elhordozni, az talán a legjobb választás ebben.
Igen, valami olyasmi mondat fogalmazódott meg bennem, hogy nem is gondolnánk, hogy ennyire nagyon tud fájni az, ami nincs. És én tényleg nagyon-nagyon tud fájni. És ezért is hangsúlyozzak, Kata, hogy ezzel a fájdalommal nem biztos, hogy képesek vagyunk egyedül megbirkózni. Nem tudom, hogy benned van-e esetleg még hiányérzet azzal kapcsolatban, hogy mit lenne
elegáns
elmondani.
Úgy érzem, hogy kellene még mondanunk valami pozitívat, mert valahogy mindig megérkezünk a sötét oldalra, hogyha elkezdünk valamilyen komoly témát boncolgatni ezekben az adásunkban.
Hát vannak erőforrások is, nem? Hogy ezeket a hiányokat, ezeket, hogyha viszont foglalkozunk velük, meg odafordulunk, akkor nagyon komoly erőforrással tudjuk konvertálni és alakítani. Tehát amikor azt mondod, hogy együtt élünk a hiányokkal, hogy egyáltalán akkor eljutunk addig, hogy nem csak elnyomjuk a rossz érzéseket, amiket okoznak, hanem detektáljuk őket, akkor jó, akkor az egy nehéz menet, amikor szembenézünk velük, és akkor oda cipeljük ugye a serpánkhoz, vagy éppen valahogy ezen így túlemülünk, de aztán ami utána következik, az tök jó.
Az a mondat jutott eszembe, biztosan ismeritek ti is, hogy ahol eltörtél, ott leszel erős.
Ó, igen.
És hogy tudom, hogy nagyon sokszor naplementésképekre szokták így odavágni idézetre, és akkor motiválni vele az internet lapján a gyert. De hogy abból a szempontból szerintem van ennek az egy mondatnak egy olyan igazságtartalma, hogy ha gyógyítod ezt a törést, tehát hogy ha tényleg elkezdesz foglalkozni vele, és odafordulsz magadhoz, akkor tényleg baromira meg tudsz erősödni ott, ahol egyébként, amíg nem kezded el gyógyítani, egy gyenge pont van. Úgyhogy igen, ahol eltörtél, ott leszel erős, de nem azért, mert passzívan magától a töréstől erős leszel, hanem azért, mert ha dolgozol rá, te akkor erőforrásra válik. Ahogy ezt az előbb sokkal szebben összefoglaltunk, de hozzá kellett dadognom valamit még mindenkit.
Úgyhogy van ennek azért ilyen nem annyira sötét oldala is.
Van. És talán a legvilágosabb oldala az, hogy most például meghallgattátok ezt az adást, meg megszólított benneteket a címmel, vagy amikor leveszitek a könyvet a polcról az üzletben, vagy otthon, hogyha már megvettétek, akkor ott lesz az, hogy itt van ez a fejezet, és akkor már ennyivel is közelebb kerültem magamhoz. És ennyivel is közelebb kerülünk egymáshoz, ahogy írtuk az előszóban.
Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok a Pszichoforjú lélekerősítő adásában, ahol a 20 önismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról című kötetről beszélgettünk Herendi Katával. Én Szabó Eszter Judit vagyok, és voltam ebben az adásban. Köszönjük, hogy ti is itt voltatok velünk. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.